Feltámadott az Úr bizonnyal. Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a gyönyörű szép ünnepnapon, Jézus feltámadásának az ünnepén. Foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ma reggel. Lukács evangéliumának 24. részéből, az első 12 versből. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között? Az élőt. Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadnapon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira. És visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és csodálkozott magában a történteken. Válaszoljuk Isten igéjére imádsággal. Édesatyánk, olyan sokan vagyunk, akiket meghatároz teljesen az, amit a tapasztalatainkon keresztül, a szemünkkel látunk. Annyira fontos az, amit most ünneplünk, olyan nagy köszönet van bennünk, hogy valamiben hihetünk, ami tény, ami megtörtént, ami felülírhatja a tapasztalatainkat, és ez a feltámadásnak a ténye. Urunk, olyan sok felől szorongatnak minket nyomorúságok, betegségek, rossz hírek és a gyász. Köszönjük, édesatyánk, hogy úgy gondoskodsz rólunk, hogy mindezeket te fel tudod emelni, a szívünket magadhoz tudod emelni. Tudsz nekünk olyan látásmódot adni, ami az egyedül fontos. Köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus teljesen érthetetlen és számunkra felfoghatatlan módon ebben a csodában részesült, hogy feltámadt. Kérünk, Urunk, hogy amennyire a mi értelmünk, a mi lelkünk erre most képes, segíts nekünk felfogni ezt a csodát. Tudjuk, hogy emberi ész, a mi dimenzióink kevesek ehhez. Kérünk, szent lelkeddel, jöjj közénk, és támogasd meg az ige hallgatóit, és legyél az ige hirdetőjével is, hajnalkával, és a gyermekek közötti ige hirdetőkkel is, hogy mindazt, amit rájuk bízszál, el tudják mondani. Segíts nekünk, hogy legyünk készek a befogadásra, sőt, arra is kérünk téged, Urunk, hogy úgy építsed be az igét az életünkbe, hogy ez mind táplálékká, életforrásává legyen életünkben és halálunkban is. Jöjj, Szentlélek, Úristen, áld meg minket, legyél velünk. Várunk téged. Amen.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom a János evangéliumából, a János evangélium a 11. részéből, kicsit hosszú lesz, de nagyon szép, izgalmas történet. Volt volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg! Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók is, ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte: hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ez az Isten igéje, Istennek legyen hála. Az a címe az igehirdetésemnek, bizonyságtételemnek igazából, hogy a feltámadás ereje köztünk van. Ez a, hallottátok, ahogy olvastam az igét, hogy hosszú történet, de van neki egy szíve, egy aranymondás benne, ahogy a gyerekekkel ezt mondanánk, amikor Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. Nem egy régi történet ez, hanem most is érvényes, köztünk van. Lehet, hogy gondoltátok, hogy hát meghallgatjuk a feltámadás örömhírét itt a templomban, a régi bibliai üzenetet, ősi történetet, aztán hazamegyünk, eszünk egy jót, már biztos fő a finom ebéd odahaza, vagy valaki vendégségbe megy, az még jobb. A feltámadás szép dolog, de reméljük, hogy még messze van. Kicsit úgy vagyunk ezzel, mint amikor Jézust megkérdezik a tanítványok, hogy hol az Isten országa? Itt van, vagy ott van? És akkor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van, ti köztetek van. Megkérdezhetnénk, hát hol a feltámadás? 2000 évvel ezelőtt volt? Vagy majd az utolsó napon? Én azt értettem meg ebből az igéből, hogy a feltámadás ti köztetek van, itt és most van. Jézus jelen van az övéi között, és demonstrálja a feltámadás erejét. Olvassuk, hogy Jézus a Jordánon túl tartózkodik, amikor egy hírt kap, hogy a kedves barátja, Lázár, súlyosan beteg. Ez a három testvér, Márta, Mária és Lázár Betániában laktak, Jeruzsálemtől nem messze, és úgy tudjuk, hogy Jézusnak szeretett barátai voltak. Tehát Jézusnak sietve menni kellett volna, hogy akkor segítsünk gyorsan Lázáron. Legalább két napi járóföldre volt onnan, úgyhogy igyekezni kellett. Ehelyett Jézus azt mondja, ez a betegség nem halálos, hanem azért van, hogy az Isten dicsősége megnyilvánuljon általa. Hát köszönöm szépen. Én, hogyha beteg vagyok, akkor annyira nem örülök neki, hogy ez az Isten dicsőségére van, hanem szeretnék mondjuk meggyógyulni, ezt akarom, és az Isten dicsőséget az annyira nem foglalkoztat, mikor éppen nyomorúságban vagyok. Csak hogy ez nem egy választható dolog, mert a halál, a sötétség erői még mindig nagy hatalommal bírnak a mi világunkban. A halál erői várják Jézust is Jeruzsálemben, már készítik a hálót Jézus ellen, és a Tamás és a többi tanítvány nem értik, hogy miért akar Jeruzsálemben menni Jézus. Az egyik azért azt nem érti, hogy miért nem indulunk már, a másik azt nem érti, hogy miért megyünk oda. Nem értik meg Jézust, pedig Jézus tudja, hogy a világosság erősebb a sötétségnél. Jézus a világosság erőivel jön, tudja, hogy az élet Istene erősebb a halálnál. Nem értik a tanítványok. Van egy ilyen meg nem értettség élményem. Picske közelében van egy kőbánya, amit úgy hívnak a helyiek, hogy a barlang. Mert valahogy arra emlékeztet, de valójában egy kőbánya, egy vájat a domboldalban. És másodikos lehettem körülbelül, amikor azt mondta tanítónéni, hogy szombaton elmegyünk a barlanghoz, hozzatok szalonnát fogunk sütni, és akkor otthon meséltem, hogy megyünk a barlanghoz kirándulni, és akkor, hát ez nagy izgalmat keltett, nem lövöm le még a poént, és akkor, mikor mentünk már ott a bandukoltunk, szerintem kb. Az volt életem egyik első kirándulása, akkor így mondom a gyerekeknek, hogy igazából ez a barlang az enyém, a miénk. És akkor, mármint, hogy a családomé. És akkor mondták a gyerekek, volt, aki nevetett, volt, aki egy kicsit durvában fejezték teki magát, hülye vagy te, Ivanics, meg ilyenek, tudjátok, az úgy 7-8 évesen ez körülbelül így hangzik, hülyeségeket beszélsz, remélem ez már kinőttem. Szóval, és a tanítónén is se tudott megvédeni, mert hogy nem tudta, hogy ez a barlang tényleg a miénk. A nagyanyám otthon elmesélte, hogy körülbelül 120 éve az ő nagyapja a községtől vette meg ezt a helyet, hogy miért, azt nem nagyon értem, de a mai napig a miénk ez a barlang, és most már papírom is van róla, hogy fele az enyém, a másik fele meg a tesómé. Szóval, hogy nem értettek meg, és ott olyan tehetetlenséget, meg dühöt éltem át, hogy de ez tényleg az enyém, és nem hiszi el nekem senki. És annyira érdekes, ahogy Jézus ott van köztük a feltámadás és a világosság erőivel, és ott nem nagyon érti meg így senki. De Jézus nem lesz dühös, nem szidja le őket, nem sértődik meg, nem nézi le őket, hogy hát ti semmit nem tudtok. És amikor megérkeznek Betániába, és Márta eléje szalad szemrehányóan, hogyha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, akkor nem dorongolja le, hogy ugyan, mit aggódsz, majd én megmutatom. Szeretjük magunkat, így mi emberek, mások fölé helyezni, de Jézus, miközben tudja az Isten nagy tervét, látja a nagy képet, mégis teret tud adni az emberi érzéseknek, meg tudja hallgatni Mártát, meg Máriát is, meg tudnak ott jelenni félelmek, fájdalmak, és még a hitetlenség is. Persze vannak ott mások is, nagyon érdekes, olyan részletesen leírja az ige, hogy vannak, akik azt mondják, hogy mennyire szerette Lázárt, vannak, akik azt mondják, hát ez, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna meggyógyítani. Sokszor jobban tudjuk, hogy Istennek mit kéne tenni. Sokszor úgy diktálnánk mi is Jézusnak. Egy szóval megérkezik Jézus egy olyan helyzetbe, ahol mondjuk így, hogy a halál mattot adott. És eszembe jut ez a Bergman film, a 7. pecsét, olyan jól ábrázolja, hogy a halál elől nem lehet kitérni, sakkozhatunk, lehetnek jó lépéseink, de a halál előbb-utóbb mattot ad. És Jézus azt akarja demonstrálni, hogy a sakkjáték lehet, hogy véget ér azzal, hogy mat, de az emberi élet nem. Hogy van, ami nagyobb ennél. És azt mondja Jézus, feltámad a testvéred. És Márta annyira őszinte, úgy tetszik nekem ez az emberi válasz, jó hittanos válasz, igen, majd feltámad a feltámadáskor. De hol van az még? Az itt és mostban gyász van és fájdalom. De Jézus nem hagyja annyiban, és azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt? Magára mutat Jézus. Mária és a rokonok is kijönnek a sírhoz, és leborul Mária, és ugyanazt mondja szó szerint, amit a testvére, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És annyira gyönyörű, ez a második pont, hogy Jézus nem csak demonstrálja az erőt, hanem megrendül, együtt érez, hogy ilyen Istenünk van nekünk, aki nagyon emberi módon is tud jelen lenni köztünk. Sokszor úgy vagyunk ezzel, szerintem mi emberek, hogy nem szeretünk annyira együtt érezni, az nagyon nagy munka. Ha valaki panaszkodik, valakinek fájdalma van, fölvenni annak a másik embernek a terhét, az olyan megterhelő, nehéz. Különben is tele van a világ rossz hírekkel, és úgy szeretnénk ezt így eltolni magunktól. Nem akarunk együtt érezni. Sokszor még barátok, közeli családtagok fájdalma sem. Nem engedjük, hogy megérintsen. Sokszor talán egy kicsit ilyen álbölcsességgel azt mondjuk, ugyan, mi ez az örökké valóság szemszögéből? És hát jó pofa meg minden, de Jézus nem legyint, hanem azt mondja, hogy nem mond semmit, hanem három dolgot mond az ige, megrendül, háborog a lelkében, sír. Azt gondolom, hogy ez egy borzasztó nagy belső erő, pont azért, mert Jézus tudja a nagy képet. Értitek, ez is egy ilyen is-is, hogy tudja, hogy mire megy ki ez az egész, és mégis bele tudja, vagy pont ezért bele tudja engedni magát a fájdalomba. Ha tudjuk azt, hogy mire megy ki ez az egész, akkor megtart ez a tudás, az örömhírnek a valóság, ami ott van legalul, meg tud bennünket tartani a fájdalomban is. Azt fejezi ki ez a kép, hogy Jézus együtt érez, hogy belemerül az emberi érzésekbe, hogy nem akar átmenekülni rajta. Van fájdalom, van veszteség, a bűn következménye, milyen ereje lehet a halálnak. Ez bizony siratnivaló. És a kettő együtt van benne, mert felülről is tudja látni. A folyamatot is tudja látni. Olyan szép az apostoli hitvallás, nem tudom, hogy így megvan-e bennetek ez most. Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt, eltemették, alászállt a poklokra, és harmadnapon feltámadott. Hogy amikor ezeket a súlyos szavakat így mondjuk, hogy ne féljetek ettől, hogy így átmenjünk ezen a sötétségen, mert világosságra érkezünk meg. Harmadnapra feltámadott. Különleges volt, ezt sokszor elmeséltem már, amikor az édesanyám haldoklott, és itt volt velünk, és megengedhettük magunknak a feltámadás reményében azt, hogy átmenjünk ezeken az érzéseken, ezen a tehetetlenségen, ezen a véglegességen, amit a halál jelent. De mivel át tudtunk menni rajta együtt, a gyerekeimmel együtt, és ott halt meg közöttünk, még inkább valóság, és még inkább diadalmas számomra a föltámadás. A harmadik üzenet az, hogy Jézus a sakmat után önmagát adja nekünk. Ezt mondja, nyissátok ki a sírt. Márta megjed, ez nem normális dolog. Sírni lehet, de bemenni a meghalthoz. Elképzelni sem tudta, hogy Jézus mást szeretne. Hiszi, hogy ő az Isten fia, csak azt nem tudja még, hogy ez mit jelent. És azt mondja Jézus, mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És annyira szép ez, hogy Márta hitt, lehet, hogy ilyen ember ilyen hitt, hogy hiszem, hogy te vagy a messiás, de hogy ez elég. A feltámadásban még nem tudott hinni, mert nem tudta, hogy mire képes Jézus. Honnan is tudnánk, hogy mire képes Isten az életünkben, nem tudjuk. De azt hihetjük, hogy a Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ebben a névben kell nekünk hinni, és ehhez nem kell mély teológiai ismeret, hanem kell egy szívbeli bizalom, a Jézus Krisztusba vetett hit, és az Isten megáldja az igaz ember hitvallását, és meglátjuk az Isten dicsőségét. Az Isten országa erői elkezdenek ott munkálkodni, az élet titka megnyilatkozik. Azt mondja Jézus, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, kezén és lábán pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Mindannyian ismerjük a sötétségnek a hatalmát. Én ezen a kiránduláson, ami ott másodikos koromban történt, nem mentem be a barlangnak a legmélyébe, mert ez elkanyarodik a föld alatt, és utána teljes sötétség van, és ilyen nagy kőkockák, meg minden, és teljesen nem lehet tudni, hogy ott mi van. Aztán azóta már többször bejártam, meg zseblámpával, tudjátok, és el fogunk menni 2 hét múlva a hittanosokkal kirándulni, és minden zegzugba be fogunk világítani, és ez lesz az üzenet, hogy nincs az a sötétség, nincs az a rejtett zug, amiben az Isten fénye, az Isten világossága benne tudna világítani. Nincs az a sírbolt, nincs az a halál, amit az Isten elevensége, a föltámadás ereje ne tudna életre kelteni. Lázár él, de nagy dolog, de még nagyobb, hogy fölragyog az Isten dicsősége, a feltámadás erői. Mert Lázár majd egy napon újra beteg lesz, öreg lesz, meghal. Mondhatnák neki az okosok, na hát Lázár, ugyan megspórolhattad volna ezt a 4 napot ott a sírban. De azt gondolom, Lázár semmiért nem adná ezt a tapasztalatot, hogy ő elmondhatja élő emberként, hogy engem Jézus átvitt a halálból az életre. Lehet, hogy szeretnénk megspórolni a szenvedést, a meghalást, de az Isten dicsősége megmutatkozik majd rajta, és azt fogjátok mondani, ezt a tapasztalatot nem akarom odaadni semmiért. Az élet ad sak mattot, a halál, a bűn, a sötétség hatalma ott munkál, de Jézusra nézve dönthetek úgy, hogy van tovább. Hogy megvalva a Jézus nevét, teret adok a feltámadásnak az életemben. Egy tezéi találkozó képe jött be nekem, amikor ezt írtam, ezt a prédikációt. A Feri atya, a Tomka atya, aki itt szolgált a Szentháromság plébánián, még fiatal pap volt, amikor egyszer tezébe mentek egy találkozóra, és húsvét volt, és ott sátrakban aludtak, és reggel, amikor kijöttek a sátrakból, akkor föl volt írva ilyen madzagokon lógtak betűk, és akkor ez volt felírva több nyelven, hogy Krisztus feltámadt. Úgy szeretném elmondani több nyelven, csak nem nagyon tudok több nyelven, egyedül angolul. Ti tudtok néhány nyelven? Franciául hogy van? Tudja valaki, hogy Krisztus feltámadt? Nem tudjátok? Na, akkor házi feladat, nézzetek utána. Te tudod? Szóval ott volt, hogy Krisztus feltámadt sok nyelven. De nem csak ez volt ott, hanem még egy másik mondat, szintén több nyelven. És te? Szeretnék nektek egy nagyon rövid személyes bizonyságtételt mondani. Tudom, hogy a bizonyságtétel nagyon nehéz műfaj a mi gyülekezetünkben, mert nehezen vesszük egymásnak a terheit, úgyhogy rövid lesz. Hogy az én életemben hogy van ez a feltámadás ereje, meg ilyenek. Úgy tudnám lefesteni az életemet, mint mondjuk kb. Lázár a sírban, csak mondjuk én nem vagyok meghalva, hanem egy kicsit olyan élve eltemetve. Tehát így voltam kb. Gyerekkoromban. 2 nagy kő volt az én síromnak a száján. Az egyik a bűntudat volt, tehát nagyon jó gyereknek kellett lennem, mert alapból bűnös vagyok. A másik pedig a kudarctól való félelem. Tehát igyekezzek jól teljesíteni. Ez a 2 nagyon erős kő zárta le az életet, és nagyon nehéz volt egy olyan családba felnőni, ahol nem volt annyira öröm, meg úgy boldogság nem nagyon volt. Vallásos hit az volt, templomba menekülés az volt, de a megváltás öröme, a feltámadás ereje nem volt elérhető. Az első fénysugár, ami a kő mögül jött, az akkor volt, amikor a falunkba egy új lelkész házaspár jött, és a néni elkezdett gyerekistentiszteletet tartani. Én azért is hiszek a gyerekmunkába, mert engem gyerekként érintett meg az Isten, ott a kövek mögött. És tisztán emlékszem a flanel táblára, hogy a Péter halfogása ott ki volt téve, és ahogy elhangzott ez a mondat, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, ne félj, mert mától emberhalász leszel. Tehát ez körülbelül olyan 9-10 éves koromban megérkezett hozzám, és ez volt az első olyan, hogy nem is tudtam ellenállni a fénynek. Nem, hogy dönteni mellette, meg teret adni, meg ilyenek, hanem annyira vonzott ez a szerelem, hogy e felé csak menni lehetett egy vágyakozással, hogy még többet akarok ebből, még többet. És akkor több pont is van, de most nem mondom el, egyre szeretnék még utalni. A 13 éves voltam kb., amikor kaptam egy lelkésztől ilyen John Wimber kazettát, ez ilyen nagyon szép, dicsőítő ének volt, akkor a mi református templomunkban ez még nem volt annyira általános, hogy dicsőítő énekeket énekelünk, és akkor hallgattam ezt a kazettát, tudjátok, az a dal volt rajta, hogy teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, csak hát angolul volt, de hogy értse a magyar ember, alá mondta egy női hang a szöveget, tiszta szívet, teremts bennem, ó Istenem, és akkor én ezt így hallgattam, de sokat nem, úgyhogy a végén már a kazetta ilyen volt. De nagyon-nagyon sokat adott, nagyon sokat adott. Emlékszem erre, ahogy ez így vonzotta. Tehát valahogy így a zenén, a dicsőítő zenén keresztül egy újabb ilyen fénysugár érkezett be, és mindig ezek a kövek így mentek széllyel, és egyre több fényt kaptam ott bent, és mentem Jézus felé, és ez egy szerelem, amire azt kell, hogy mondjam, hogy mintha ez lenne a mi dalunk, ez a teremts bennem tiszta szívet. Majd biztos egyszer el is énekeljük itt, mert szoktuk énekelni egyébként. Igen, és aztán eljöttünk ebbe a gyülekezetbe, és azt érzem, hogy ebben a gyülekezetben is itt van köztünk a feltámadás ereje. Néha itt kérdezgetik tőlem lelkész kollégák, hogy hát 20 éve ott vagy, nem vagytok-e megfáradva, és azt érzem, hogy miről beszéltek. Itt megújult életek vannak, feltámadott házasságok, feltámadott hitű emberek, itt megbocsátás van, itt testi gyógyulást is láttam már. Itt van köztünk a feltámadás ereje, izgalmas, értitek? Nem vagyok megfáradva, hanem örülök, hogy itt vagyok. És nyílik ez a sziklasír, és egyre több benne a fény. És most megint jött egy ilyen nagyon szép fénysugár. A hétvégén voltunk egy ilyen ima szolgálatos képzésen, a néhány társammal itt a gyülekezetből, és akkor ott volt egy ilyen, hogy énekeltünk, és akkor voltak ott ilyen hivatalos imádkozók, akik körbe mentek, és akkor úgy teljesen a lélek vezetésén keresztül csak úgy odajöttek, és így rátették valakire a kezüket, és csendben imádkoztak, miközben ment ez a gyönyörű szép dicsőítő éneklés, és akkor valahogy hozzám is így csendben voltam, meg csukodva volt a szemem, és akkor odajött hozzám két ember, azt sem tudom, hogy kik, és a vállamra tették a kezüket, és egyszer csak megszólalt ez a dal, ez a teremts bennem tiszta szívet, és hogy sokat énekeltem én már itt azóta azt, de akkor ott ez így összeállt megint, egy ilyen gyönyörű, szép üzenetté az Istentől, tudjátok, mint a szerelmesek, hogy ez a mi dalunk, és akkor ott úgy megint éreztem ezt a nagyon mély, régi-régi elhívást, hogy akkor is, ott is az enyém voltál, és most is az enyém vagy. Lehet, hogy a fény akkor lesz teljesen teljes, és akkor tudok kilépni, amikor majd meghalok. De újra és újra ott van, és táplálkozom belőle, és bevilágítja a sötétséget, és már nincs hatalma rajtam. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Azzal zárnám, Krisztus feltámadt, és te. Amen. Legyünk egy perc csendben, vigyük Isten elé az imádságunkat, és akkor utána majd együtt is fogunk imádkozni. Tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, szent lelked erejét, a feltámadás erejét ad nekem. drága Istenünk, annyira sok sötétség van a világban is, sokszor a szívünkben is. Néha nem is merünk belenézni, ki tudja, mi lappang ott. Köszönjük neked, hogy a húsvét azt ünnepli, azt ünnepelhetjük húsvétkor, hogy te legyőzted a halált, és nem csak legyőzted, hanem átmentél a halálon, te szembenéztél vele, végigcsináltad, közelengedted magadhoz, és diadalmaskodtál. Azért kérünk, Urunk, hogy hadd jöjjön még több fény a szívünkbe, az életünkbe, hadd kapjunk még többet belőled, vigasztalásodból, erődből, abból a reménységből, hogy a sakmat után is ott vagy te, aki az örök életre táplálsz bennünket. Urunk, hadd vigyük eléd azt az egy nehéz követ, ami nagyon eltakarja a fényt. Lehet az egy gyász, lehet az egy csalódás, lehet az valami ismeretlen, értelmezhetetlen titok. Lehet az egy fel nem oldott harag. Köszönjük, hogy hatalmad van ezt a követ arrébb mozdítani. Úr Jézus, előtted nem áll meg semmilyen nehéz kő. És Urunk, segíts nekünk, hogy mi magunk is hadd legyünk képviselői ennek az új életnek, hogy hadd vigyük azt a fényt, azt az örömöt, amit már megértettünk, amit már megéltünk, ami már a miénk, hogy ne tartogassuk, hanem vigyük, hogy adj nekünk szavakat, adj nekünk érintést, adj nekünk szeretetet, amivel képviselhetjük mindenhol, ahová megyünk, a feltámadás erőit. Drága Jézus, áldunk téged, a mi térdünk is előtted hajlik meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Adjunk most hálát imádságban. Köszönjük, édesatyánk, azt a ajándékot, amit adsz, a bocsánattal, az új élettel. Köszönjük a feltámadás erőit, köszönjük a lehetőséget, hogy téged dicsérhetünk. Köszönjük a meghívásodat, köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük, hogy lejöttél közénk, odaadtad magad, és most is a kenyérben és a borban azt ábrázolod, hogy a miénk vagy, hogy befogadsz, hogy a részünké, az életünk részévé akarsz lenni, és fel akarsz emelni magadhoz, egyé akarsz tenni magaddal. Köszönjük, hogy táplálékul adtad magadat, és köszönjük, hogy mi a te tested lehetünk. Segíts nekünk, Urunk, hogy ezzel a feltámadott élettel élhessük, folytathassuk tovább az életünket. Segíts nekünk, hogy ezzel az újjászületett élettel tudjunk téged képviselni. Legyünk a te kegyelmes szavad, vigasztaló, szerető szavad. Legyünk a te kinyújtott karod, amikor segíteni kell. legyünk a jó hírmondó száj, legyünk a simogató kéz, legyünk a gyógyító jelenlét mindenki számára. Így szeretnénk elkérni, Urunk, az előttünk levő időt. Köszönjük, hogy kegyelmeddel táplálsz, és szeretnénk a húsvét többi idejében is vinni a te örömhíredet, vinni a rokonokhoz. Hadd legyen az ünnepi ebédben a legfontosabb a te helyed, a legfőbb helyen te ülj a szívünkben is. Kérünk, Urunk, hogy az ünnepekkel hadd vigyünk fényt, igazi mennyei fényt a rokonokhoz, ismerősökhöz, barátokhoz. Hadd vigyünk fényt a betegekhez, akik várják a te megváltásodat. És hadd vigyünk a fényedet a gyászolókhoz, Urunk. Könyörünk azokért, akik most veszítették el szerettüket, hogy a feltámadásnak a reménységével bíztasd őket, vigasztald őket. Add magadat, add a te feltámadott életedet nekik. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a népünket, a nemzetünket. Könyörgünk mindazokért, akik vezető pozícióban vannak. Adj nekik lelkedből, adj nekik megtérést, újjászületést, a te akaratodnak a megértését. Adj mindenből kormányon levőnek és ellenzékben levőnek. Segíts, Urunk, hogy a te békességed az uralja a szíveket. És legfőképpen arra kérünk, Urunk, hogy tudjunk mi is imádkozni, tudjunk imádságban készülni mindarra, ami előttünk van, bármi is történjék. Köszönjük, hogy a te országod a miénk, és köszönjük, hogy ebben az országban a te nevedben állhatunk helyt. Köszönjük, hogy vihetjük a jó híredet, vihetjük a te kegyelmednek az erejét minden országban, minden rendszerben, mindenféle berendezkedésben. Köszönjük, hogy nekünk nem kell függni a világtól, köszönjük, hogy tőled függhetünk, szeretnénk te beléd kapaszkodni, téged áldani, téged dicsérni. Te vagy egyedül méltó. Tiéd a dicsőség, fennség, tisztesség és áldás. Téged áldunk Krisztus nevében, aki meghalt és feltámadt értünk. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelkeiteket, elméteket és testeiteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Amen. Isten legyen velünk, további szép ünnepeket, áldás, békesség, viszontlátásra.